Tegnapi műsorunkban úgy búcsúztam el önöktől, hogy ma kilátogatunk a nyárát Szent Lászlón zajló Erdélyi Hagyományok Háza Szabad Egyetemére, és ott meghallgatva Pávai István Széchenyi díjas népzenekutatót, etnomuzikológust, elbeszélgetünk vele a folklór adatbázisról, amelyről ő előadást tartott ezen a rendezvényen, hiszen ez az interneten elérhető gazdag adatbázis, platform nem csak a szakmabeliek és az oktatók vagy a gyakorló néptáncosok, népzenészek, hanem mindenki számára értékes és hasznos lehet, az is talál kedvére való zenét és hagyományt, megörökített folklór eseményt, ahogy a szakma nevezi, aki csak szórakozásból vagy időtöltésből keresi fel a honlapot. Pávai István ezúttal is jó mesélőnek bizonyult, ő lesz tehát mai műsorunk vendége, a beszélgetés tegnap készült a Nyárát Szent Lászlói rendezvényen. Nyárát Szent Lászlón zajlik egy a Hagyományok Háza által rendezett szabad egyetem, amely most átköltözött Nyárát Szent Lászlóra, a Pásztor tűzpanzióba, nagyon gyönyörű környezetbe, és itt van Pávai István népzenekutató, igen, aki egy nagyon érdekes előadást tartott Zagyva Natáliával együtt, kolléganőddel együtt. Itt megismerkedhettünk a folklór adatbázissal. Mit kell erről tudni?
Igen, annyit pontosítanék, hogy ezt a rendezvényt az Erdélyi Hagyományok Háza szervezte, mi pedig itt a Budapesti Hagyományok Házát képviseljük, és a folklór adatbázis ott készült. Ugye ez 2021-ben, mikor pont alakult a Hagyományok Háza, egyből létre is hoztuk, megalapoztuk. Itt az az érdekesség, hogy egy olyan adatbázist terveztem én az elején, ami nem azt mutatja be, hogy ilyen különböző felvételeken van valami népdal, és annak a adatai kiénekelte, stb., hanem folklór eseményekben gondolkodunk, és a folklór eseményeknek a különböző médiákon rögzített illusztrációit visszük be az adatbázisba. Ugye ezáltal egy lakodalomba készített videófelvétel, audiófelvétel, fotó, kézi feljegyzés, stb. Egyetlen eseményt dokumentál ezt a lakodalmat, és akkor ilyen több oldalról meg lehet világítani, és egymást kiegészítik ezek a különböző médiák, ezt a rossz szót használom, mert ez terjedt el.
Igen, az adatbázisról még fogok kérdezni, mert nekem az az érzésem, hogy ahogy telik az idő, az egész néphagyomány fel fog költözni a világhálóra, és már csak ott lesz fellelhető.
Hát nem csak ott, mert a szekrényben megmarad azért, vagy a hűtött raktárba, és néha elő kell venni, és újra kell digitalizálni valamit. De emlékszem, amikor én diákkoromban itt voltam Erdélyben, mondjuk pont Marosvásárhelyen, és hát a népi együttesnél levő munkám mellett ugye próbáltam népzenekutató lenni szabadidőben, akkor fel kellett utazzak Budapestre, és ott a két nap alatt a archívumban megnézzek, kikeressek olyasmit, amit most itt három kattintásból az adatbázisban meg lehet szólaltatni, meg lehet nézni, tehát ugye azért ennek nagyon nagy előnye van, és ugyanakkor a világhálón van, tehát egy argentinai magyar néptánc csoport, ahol akarnak egy új koreográfiát és ehhez zenét, akkor ebből az adatbázisból össze tudja állítani a zenét, saját lejátszási listát készít, elküldi, megosztja a munkatársaival, a táncosokkal, mindenki tudja tanulmányozni, és ez Hongkongtól bármeddig Kanadáig működik, és ennek ugye így nagyon nagy előnye van, és nagyon nagy haszna van.
Igen, tehát most a hagyományőrző csoportoknak sokkal könnyebb a dolguk, mint régen volt, mert régen a tévéműsorokból esetleg dokumentálódhattak.
Igen, ez azért jó. Egyébként mi úgy készítettük az adatbázist, hogy az a nagyon részletes tudományos kutatásnak is megfeleljen, tehát egy tudományos kutatónak is nagyon hasznos, ugye a tudományos kutató kevés van, viszont a nagy közönségnek, amint mondtam, egy táncegyüttes, egy táncházas zenekarnak nagyon hasznos, de olyannak is, aki mondjuk világzenét akar komponálni és népdalokat használ föl benne, itt talál olyan különlegességeket, ők gyakran keresik azt, hogy valami egzotikus legyen, hát lehet itt ilyet is találni, és oktatóknak, aki éneket tanít, vagy iskolai tanároknak is jó, de olyannak is, aki csak egyszerűen keres, hogy valami szép népzenét vagy népdalokat hallgasson, összeállíthat magának egy listát, vagy a saját vidékéről, hogy én innen meg innen származom, lássuk, vannak-e nyáradmenti dalok, meg táncok, zene, van, magának ki tudja masolázni ezeket, és tudja hallgatni, és így tovább.
Tehát akkor nem csak a szakembereknek hasznos, és a tanároknak, vagy a hagyományőrző csoportoknak, hanem egy egyszerű laikus ember, aki kedveli a népzenét, és meg akarja ismerni, hogy milyen népzene vannak egy bizonyos vidéken.
Igen, tehát ezért csináltuk úgy, hogy van ilyen egyszavas kereső is, mint a Google-be, hogy beírunk egy szót, hát beírja azt, hogy Nyárádszent László, és akkor kijön, hogy van-e onnan gyűjtés, vagy nincsen, ha van, akkor látja, hogy micsoda, meg tudja szólaltatni, de beírhatja azt, hogy citera, és akkor citerás felvételeket fog megkapni, vagy kombinálhatja ezeket a szavakat, hogy citera és Gyergyó csomagfalva, akkor csak a csomagfalvi citera felvételeket találja meg.
Engem nagyon meglepett az, hogy kiderült, hogy Pávai Istvánnak 500-valahány gyűjtése van, és azelőtt meg láthattuk, hogy Kallós Zoltánnak, ami fel van téve, az talán 100-valamennyi.
Kallós Zoltánnak jóval több van, de az még nincs feldolgozva, mert ugye ő a Zenetudományi Intézetbe adta be a gyűjtéseit, és ezek a hagyományok házában még nem mind kerültek át. Nagyjából olyanok vannak Kallóstól, amikor már a 2000-es években egy videós kollégával elmentek a még élő énekes asszonyokhoz, és azokat főleg videósan fölvették, hogy azt is érdemes látni, hogy hogyan, milyen arckifejezéssel énekelnek. Ez nagyon jó, ez a Kallós gyűjtés. De az ő régi anyagait is fel fogjuk dolgozni.
Most amelyiket lekottázott?
Az olyan kevés van, amit ő kottázott. Ő nagyon hamar felvételeket kezdett. Megvannak, de nincsenek még feldolgozva. Nekem is több van, mint az 500 valamennyi. Annyit látunk belőle, amennyi már fel van dolgozva. Ez nagyon munkás folyamat, amíg macerás a feldolgozás. Viszonylag az enyémeknél könnyebb, mert azért én mindent bemondattam, minden adatolva van. De sokszor kapunk magángyűjtőktől olyat, hogy hát valaki csak úgy fölvette, föl sem írta, hogy ez mikor volt, hol volt, tehát azokat kell valahogy azonosítani, összevetni, de ezeket is igyekszünk mind megfogni, mert minden adat fontos.
Még az is megütötte a fülemet az előadás alatt, hogy vannak műdalok is, amelyeket érdemes megőrizni, de még keringők is, amelyekbe beépítettek népi dallamokat.
Igen, a falusi emberek ugye nagyon találékonyak, és amikor divatba jött ez, hogy keringőt is, városi táncokat is tanuljanak, ez sokan félreért, azt hiszik, hogy a falusi embereknek erre volt igényük. Önmagában nem volt igényük, legfenebb olyanoknak, akik elkerültek munkára a városba, ott megszokták a városit, aztán hazahozták, de legtöbbször nem emiatt van, hanem a helyi értelmiség már a 19. századtól nem voltak ők folkloristák, nem is ismerték a helyi folklort rendszerint, nem onnan származtak, és akkor megpróbálták úgymond fölemelni a népet, volt egy ilyen, legyen fúvós zenekar, legyen kórus, legyen olvasókör, ez mind nagyon jó, csak ugye a folklort ez háttérbe szorította.
Az nem volt értékes.
Nem látták értékesnek, és ezért van az, hogy mondjuk például Gyergyóban a táncrend olyan, hogy keringő, tangó, foxtrot, de utána van lassú és gyors csárdás és marosszéki. Tehát valójában van egy városi táncrend, meg van egy falusi, és ezt mind a kettőt táncolják. Na most egy falusi zenész az nem tudott annyi keringőt muzsikálni, amennyi kellett, és akkor ő csinált régi lassú csárdásból, áttette ilyen keringő lüktetésű ritmusba, és akkor abból ilyen érdekes összvérdallamok vannak, hogy a dallam a régi magyar dallam, a ritmus a keringő, és akkor ezt keringőbe húzták.
Most erről nem esett szó, de mivel, hogy ez a beszélgetés főleg egy roma közösség számára készülő műsorban fog elhangzani, milyen arányban van mondjuk a cigány folklór itt ebben az adatbázisban?
Na most ez az, amit én most fejből nem tudok, de nagy arányban van cigány folklór. Ha ott bent kérdezted volna meg, akkor a kolléganő rögtön kilistázta volna, mert rögtön lehet látni, hogy összességében mennyi cigány felvétel van, de ugye van van egy másik vonatkozása is a cigánságnak, hogy a zenészek többsége falun is, ugye, és a városi magyar nótában is cigány származásúak. Amit ők muzsikálnak, az önmagában nem cigány folklór, hanem magyar vagy román folklór, de cigány is van ebben, amit ők tudták, hogy melyik etnikumnak mit kell húzni. Tehát ők pontosan átlátták. Van olyan része is ennek a hagyományban, amit megfelel két etnikumnak is. És a cigányság az főleg szerette nem csak a sajátját, hanem a románt, magyart is szívesen táncolta. Tehát nagyon, nagyon temperamentumos nép, és
befogadó.
Nem is azt mondanám, hogy befogadó. Ő, ha látja, hogy ott táncolnak a magyarok, és most nem húznak itt cigány táncot, ő úgyis beáll, és ő meg akarja mutatni, hogy arra is tud táncolni, és emiatt van, hogy ők sok mindent tudnak. Persze másként táncolják a magyar táncot, mint a magyarok, mert ők beletesznek olyan plusz dolgokat, ami a saját vérmérsékletük miatt eltérő, de annál izgalmasabb.
Lehet-e még gyűjteni? Tehát tudom, hogy te folyamatosan gyűjtesz, és nem csak az adatfeldolgozással, tehát az adatfeldolgozással gondolom a kollégák foglalkoznak, de most milyen nehézségei vannak a gyűjtésnek? Tehát egyáltalán van még falusi élet, meg falusi lakodalmak?
Falusi lakodalmak mindig vannak, most is, csak nem biztos, hogy a folklór kategóriába esnek, vagy csak nagyon kis mértékben. Tehát ugye mindenhol táncolnak csárdás. Például én Gyimesben láttam egy ilyen esetet, hogy ott a hidegségen, a Csángó panzióban csak a teraszon lehetett evédelni, mert mondták, hogy bent lakodalom van. Hát én azért kíváncsi voltam, hogy mi ez a lakodalom, belestem oda, és egy szintetizátoros játszott, ilyen Lagzi Lajcsis magyarországi, hát a divatos szintetizátoros zenét, aminek a ritmusa azért talál a helyi sebes magyaros ritmusával, és erre nem a magyarországi táncot táncolták, hanem a helyi gyimesi sebes magyarost, pont úgy, ahogy a régi filmeken a gyűjtők felgyűjtötték, tehát autentikusan, de a zene az meg teljesen más volt. Tehát ezért nehéz azt mondani, hogy már nincs folklór, de olyan értelemben, hogy domináns legyen, már nincsen. Viszont emlékeket lehet gyűjteni, hiszen te is tudod, hogy a te apai, anyai ágról levő falusi felmenőknek a...
Palotaszegi filátság.
Igen, a fotóit azt ugye elhoztad, és akkor arról beszélgettünk. Tehát ilyen emlékgyűjtést én rengeteget csináltam a 2000-es évektől, több ezer fotót összegyűjtöttem, de úgy, hogy beszkenneltem, tehát nem szoktam elkérni a fotót a helybelieknek, ugye az emlék, és akkor helybe beszkennelem, és mutatom a laptopon kinagyítva, és akkor ez a vizualitás megnyitja az emlékeket jobban, mintha csak beszélgetünk, és akkor elmondják, hogy ki van rajta, az mikor volt, az kivel muzsikált együtt, tehát, és ezt én videóra veszem, ahogyan ő magyarázza a laptop előtt, hogy mit látunk, meg milyen emlékek jutnak eszébe. Ez nagyon fontos, mert sok helyről már csak ennyit tudunk, hogy tudjuk, hogy ott is volt ilyen tánc, meg olyan, meg amolyan, nem tudjuk felvenni, meg már nem élnek a zenészek, de ez is fontos, hogy meddig terjed mondjuk egy táncnak a földrajzilag a területe, akkor is, ha mindenhonnan nincsen felvétel.
Igen, és láttam egy olyan felvételt is itt az előadás során, hogy egy öreg bácsit, egy azt hiszem cigányzenészt a kórházban kerestetek meg, és akkor kellett vinni neki hegedűt is, és hogy felelevenítette a régi dallamokat.
Igen, egy példát láttál, de ebből több ilyen eset van, hogy mit tudom én, egy öreg primásnak hallottuk, hogy a fia is valamikor tanult. De hát nincs a faluban, hát hol van? Akkor ugye kideríteni, hogy beköltözött a városba. Tudjuk, hogy Dicsőszentmártonban van, de vajon hol, melyik blokkban van, azt nem könnyű kideríteni, végül kiderítjük. Megkerestük, tehát volt ilyen itt is Erdélyben, mert az a példa nem erdélyi volt, és akkor hát persze ő tud, hát valamikor fiatal korában, de nagyon hamar abba hagyta. És akkor ugyanígy volt, hogy hegedűt kellett vinni, és kellett hagyni, hogy egy kicsit felvettük azt is, hogy először muzsikált, hát nagyon nem volt annyira a toppon, de ahogy elkezdett gyakorolni, előjöttek az emlékek, és egyre jobban tudta csinálni, és akkor készült ilyen gyűjtés vele is. Ez sok helyen van, hogy kellett hangszert vinni moldvai kobzosoknak, vagy dudásoknak, mert már valójában emlékeket gyűjtünk sok helyen. Még akár egy idős néni, aki énekel is, azt mondja, hogy hát ezt leánykorunkban mentünk az utcán vasárnap, vagy megálltunk valahol, és a lányok így összeölelkezve énekeltünk. De most van ilyen? Hát most nincsen. De 40 évvel ezelőtt volt, és ő azt el tudja mondani.
És el is tudja énekelni.
El is tudja énekelni, és ugye akkor így nem viszi a sírba, mert sok helyen viszont már a sírba vitték, és nem lehet ilyet megtalálni.
És ezeket a régi gyűjtéseket valakik felhasználják? Tehát a mostani zenészek, van már ilyen visszajelzés, hogy az adatbázisból megkerestünk régi dallamokat, és most már használjuk?
Hát persze, itt ugye látszott, hogy van egy levelezési lehetőség, regisztrációs lehetőség, tehát elküldhetik akár az észrevételeiket, kérhetnek tanácsot, összeállíthatnak saját lejátszási listákat, és hogy keressék ezt most már a mai technikával, ki lehet szoftveresen mutatni, hogy hányszor hová kattintottak, tehát lehet látni, hogy mi az, ami jobban érdekli a közönséget. Ugye írtunk ilyen kis cikkeket, ilyen bemutató cikkeket, ott általában olyan gyűjtést veszünk, ami kevéssé ismert, hogy pont azért, hogy felhívjuk arra a figyelmet, de ez én egész ifjú korom óta volt, hogy akkor kézi úton, hogy nekem akkor mondjuk Kalos lemásolt valamilyen mezőségi felvételeket. Én akkor Csíkszeredában laktam, és akkor akiket ez érdekel, jöttek hozzám, hogy akkor neki is kell, és akkor én a vasárnapokat a kirándulás helyett abba töltöttem, én másolgattam tovább, és akkor ők is még tovább. Na most ehhez képest ugye az adatbázisban néhány kattintással megkapja, le is töltheti magának, de egyre többen már nem is töltik le, mert ha letölti, akkor ő magának kell rendszerezze. Fönt az adatbázisban rendszerben van.
Igen.
Magának összeállít listákat belőle, és akkor az teljesen jól működik.
Azt is hallottam itt az előadáson, elmondtátok, hogy nagyon sok fehér folt van sajnos, ahol még nem történt gyűjtés, ez mondjuk Erdélyre vonatkozik, vagy a Kárpát-medence más magyar lakta területeire csak?
Hát a teljes Kárpát-medencére vonatkozik, de Erdélyben is sok ilyen van, mert ugyanis az történt, hogy ahonnan jó gyűjtés sikerült összehozni, akkor főleg akik nem tudományosan gyűjtöttek, hanem ilyen élményszerzés céljából táncegyüttesek, vagy táncházzenészek, ott nagyon sokszor ők neki kellett a gyors jó eredmény, és olyan helyre mentek, ahol biztosan van valami, és ugye Kalos Zoltán volt az egyik ilyen irányító itt a nyugati részen, én Erdélyben, én is a Székelyföldön, Csíkszeredában irányítottam így úgy arra az érdeklődőket, és akkor olyan helyre mentek, Kalos azt mondta, hogy hát menjetek Visába, mert ott lakodalom van. És akkor százszor elmentek Visába, lakodalmakban, rengeteg felvétel van, de mellette van több olyan falu, ahonnan nincsen semmilyen gyűjtés. És ezt mi tudományos szemmel nézve úgy látjuk, hogy ez elég problémás, mert átfogóbb képet kapnánk, hogy mi az, ami tényleg egy faluban jellemző, vagy egy kis tájra jellemző, tehát jobban meg lehetne ragadni, hogyha lenne több gyűjtés.
Igen, tehát most van ez a két példa, amit az előbb említettünk, hogy a Kalotaszeg és a Szilágyság, tehát a Kalotaszeget kimagaslóan kutatták, tehát már az 1800-as évek közepétől, a Szilágyság viszont valahogy fehér folt maradt egy ideig, most nem tudom, mi a helyzet.
Hát ugye ennek az egyik oka az volt, hogy a viselet az Kalotaszegen ugye hamar oda vonza a szemet, a Szilágyságban már ugye a 20. század második felétől már azt hiszem csak Varsolcon őrizték inkább a viseletet, és emiatt oda mentek, és akkor milyen jó ez a Kalotaszeg, akkor milyen a zene ott, és akkor tényleg jó a zene, de a Szilágyságban is nagyon jó, ugye ezért ment Almási István a Szilágyságba gyűjteni, ő főleg vokális anyagot, kevesebb hangszerest, aztán én voltam például több helyen, ahol zenészeket fölvettem a Szilágyságban, nem csak én, persze, még sokan mások, tehát megvan ez, de a Kalotaszegnek volt ez, egy másik oka, az, hogy rosszak a földek, rossz a megélhetés, és ezért ott még a 19. század végén, 20. elején Gyarmati Zsigmondné Hóri Etelka Bánfi Hunyadon kitalálta, hogy háziiparra kell állni, mert hogy ezekkel a népművészeti termékekkel lehet kereskedni. Tehát a viselet darabokkal, különböző szőttes, varrottas dolgokkal, faragásokkal, és akkor ez még jobban rá irányította a figyelmet Kalotaszegre.
Elvitte a budapesti kiállításra.
Elvitte a kiállításra is.
A Kalotaszegi szobát.
Igen, de énekest is vitt el, a Tamás Katát, aki kiváló fiatal énekesnő volt, és szép, nagyon szép lány, és felöltözve abba a viseletbe, elvitte az Urániába Budapesten. és akkor mindenféle ilyen anekdoták is vannak, hogy ott mi történt, vagy a Kolozsváron az unitárius előadó teremben adott elő, és ilyen nagyon frappáns válaszokat tudott adni, amikor egy idős úr mellett ült, és akkor mondta az idős úr neki, hogy ugye, hogy jobban szeretne egy fiatal ember mellett ülni, és mondta, hogy öreg fa árnyékában jól esik a pihenés. Tehát ugye ez a szóra szót mondani, ez a hagyományban élő embereknél ez egy fontos dolog volt, mert maga a hétköznapi beszéd is egy élő beszéd volt, és egy képes beszéd volt, amiben rengeteg, egy kívülálló nem is ért mindent, hogy ott miről is van szó.
És él ez még, vagy ez már kiveszőben van?
Hát én azt látom itt Erdélyben, itt sok fiatalt ismerek meg ilyen rendezvényeken, hogy azért van közöttük sokan.
A kénekben?
Hát öröklődik, mert azt is hallom, hogy sok fiatal van itt, aki a tájszólást nem, szerintem nem tudatosan őrzi, hanem egyszerűen itt tanulta meg, és ez jó szerintem.
Mielőtt rátérünk a mesterséges intelligenciára, kiknél nehezebb gyűjteni, és kiknél könnyebb? Tehát most, hogyha lebontjuk etnikumokra, mondjuk, hogy nem tudom, a székelyek könnyebben megnyílnak, vagy a cigányság könnyebben megnyílik, vagy mit tudom én, a Párciumban nehezebben, vagy hol könnyebb gyűjteni, és hol nehezebb?
Hát ez egy nagyon, nagyon bonyolult dolog, és nem is annyira így területileg lehet elosztani. Nyilván, hogy ahol erősebb a hagyományot, könnyebb gyűjteni. Tehát, hogyha Moldvába kell, Klézsén 90-es évek elején megállítottunk volna az utcán egy fiatal lányt, és azt mondjuk énekeljen, amit ő akar, akkor biztos, hogy a 10 nótából legalább fele régi stílusú dallam lett volna, és nem kell semmit kérdezni tőle. Más helyen meg nagyon erős kikérdezés kell ahhoz, hogy rávegyük, de eleve azt kell tudni, hogy a gyűjtés az egy általunk szervezett valami, az nem egy népéleti, nem egy hagyomány elem, és ha oda megyünk egy falusi házhoz, és délelőtt, ahol éppen most munka van, azt mondjuk, hogy jöjjön énekelni, hát miért énekeljek én, nem szoktunk délelőtt énekelni, legfeljebb munka közben szoktak maguknak, de az úgy maguknak, tehát az nem azért, mert oda jött valaki, pont akkor hagyja abba, ha oda jön valaki. Viszont asszonyok inkább, tehát például az asszonyok könnyebben megnyílnak így, akár, hogy egyedül van otthon egy idős asszony, főleg, ha nincs más, mert esetleg megszólják, hogy ő most énekel, és ahelyett, hogy szőne, és akkor őtőle lehet. A férfiaktól inkább úgy lehet, ők azt mondják, hogy hát egy kicsit kell ígyunk valamit, addig nem. Tehát majd este, vagy a hétvégén, vagy valami. Tehát
egy most
az éneklésről van szó. Szóval a zenészeknél meg a kulcsa, ugye olyan zenészeknél, akik ezt hivatásszerűen űzték, és pénzért, hogy a pénz. Tehát szívesen megmutatja, hogy mit tud, 3-4 notát eljátszik, hogy én az érdeklődését a gyűjtőnek felkeltse, de aztán, hogyha nem jövök azzal, hogy akkor én most fizetek neki, és üljünk le gyűjteni, akkor ő nem fog játszani, mert ő ebből él, és ez természetes, tehát én mindig igyekeztem megfizetni őket.
Erre van pénze a hagyományok házának? Vagy?
Nem, erre nincs, mert nem tud számlát adni, ugye ez a törvények nem teszik lehető, ezt én mindig zsebből fizettem, és Kalós is úgy fizette, meg sokan mások, akik hát mindenféle ajándékokat, aztán gyógyszert kérnek, húrokat, gyantát vinni, tehát több minden működik így, de én szerettem pénzzel megfizetni olyan áron, ahogyan, ha meghívták volna egy helyi keresztelőbe, vagy mert körülbelül ugye ez nem akkora, mint egy lakodalom, egy gyűjtés, ez pár óra, akkor egy délután nekem muzsikál, akkor én fizetek annyit, amennyit itt szoktak ezen a vidéken.
Hát akkor elég költséges ez a gyűjtés is, és azt jelenti, hogy a gyűjtő áldoz rá.
Hát mindenképpen áldoz rá. Most ebben,
nem csak időt.
Hát nem csak, mert ugye én igyekeztem, hogy minél jobb technikai feltételek legyenek. Már a 80-as években, 70-es végén nagyon jó minőségű ilyen stúdió, tehát te rádiónál dolgozol, ugye Uher Magnó volt, Terep Magnó, és 90 után meg már videó párhuzammal, tehát vettem audióban is, videóval is, mert ugye látni, hogy hogyan játszik, hogyan van az új rend, mit csinál, ez nagyon fontos, de ugye ez költség. És a kazettákat kellett akkor venni állandóan, újabbat, ez pénzbe került, maga az utazás pénzbe került, ugye a gyűjtések elején nekem nem volt autóm, csak valamikor a 80-as évektől, de akkor azt az autót jól tönkre lehetett tenni egy ilyen moldvai utazással, a legrosszabb úton mentünk, a gumi tönkre ment, mindent megkínoszta az autót, plusz ugye azért a benzinköltség is nagy, mert itt azért nagy távolságok vannak, mert nem ilyen nyílegyenes úton lehet eljutni bárhová, tehát szilárdságban sem légvonalba jutunk el.
Most akkor végezetül, tehát volt egy megnyugtató kijelentésetek ezen az előadáson, hogy a mesterséges intelligenciával nem lehet a folklor gyűjtést és az adatbázist építeni, feldolgozni a gyűjtött anyagot. És miért? Akkor mondd el itt a kedves hallgatóknak is.
Hát elvileg lehetne, de ugye a mesterséges intelligenciát betanítják. Az csak egy ilyen parasztvakítás, hogy neki van tudata, hogy neki van saját, tehát valójában nincs is intelligenciája. Ezt honnan lehet tudni? Hát ha megkérdezed tőle, tehát a ChatGPT-be beírod, hogy mesterséges intelligencia az úgy gondolkodik, mint az emberek? Nem. És akkor elmondja, hogy ő hogyan működik. Hát különböző mintázatokat hasonlít össze, azokból kombinál, minél több van benne, annál jobban, sikeresebben válaszol.
Azt is az ember tölti fel.
Hát az ember tanítja be, aztán utána már továbbiakat töltünk, azt már ő hozzá tudja adni, és ugye van két olyan fogalom, amit a mesterséges intelligencia környezetében a szakemberek is használnak, az, hogy hallucináció és konfabuláció. Ugye ez azt jelenti, és ezt szintén meg lehet tőle kérdezni, hogy szoktál hallucinálni, meg konfabulálni, akkor azt mondja, igen, és elmagyarázza, hogy ez mit jelent, hogyha nem tud jó választ adni, mert nem talál, akkor is ad valamit. És mondjál példákat. Hát például, hogy mondok egy idézetet, hogy Petőfi ezt mondta, de közben ő sosem mondta azt. Vagy pedig állítsa össze mondjuk Kalos Zoltánnak a publikációit, és mindegyikben benne lesz a népdal meg a népzene, de a cím az nem az lesz, ami van, nem akkor jelent meg, nem abban az évben.
Nem ugye, megbízható.
Nem megbízható, és mindig ki van írva arról, hogy ellenőrizni kell az adatokat, mert ugye ez ilyen esetben ez még, de hogyha egy diák mondjuk beír egy ilyen bibliográfiát, ami nem létező, akkor ugye avval elbukik a vizsgán, hogyha rögtön észreveszik, hogy az úgy nem úgy van.
Tehát akkor be lehet tanítani a mesterséges intelligenciát, hogy feldolgozza ezeket az adatokat, de ez csak a magyar folklórra fog vonatkozni. Tehát a román folklórt már más mechanizmus szerint kellene feldolgozni.
Már a magyaron belül is mondjuk a gyermekjáték dalok azok nem olyan értelemben dalszerűek, itt most nem arra kell gondolni, hogy Mókuska felmászott a fára, ami egy német népdalnak a magyar szövegesítése, hanem ezek a kis mondókák meg stb. Ezek nem dalszerűek, tehát ezeket másként kell kezelni, mint a dalt. A sirató, ami valójában ugye úgy mondják a falusiak, hogy jaj, szóval sirattunk, ők nem mondják, hogy sirató ének. A sirató az nem ének. Tehát nem dal, nem ilyen négysoros szerkezetű, bonyolultabb más dolog van benne. Azokat megint másként kellene csinálni. Erre mind meg lehetne tanítani, de hogy hol van az az eszköz, ez a betanítás úgy megy, hogy kapok én egy informatikust, akinek az órabére nem tudom valami horribilis, az enyémnek a 10 vagy 20-szorosa, és akkor nekem kell egy munkacsoport, mondjuk a tanítványaimból 5, akikkel dolgoznánk 5 évig, és ezzel az informatikussal, erre kell mondjuk forintba több 100 millió forint, és akkor valami 5 év alatt eljutunk valahová, hogy akkor eredményt tudunk mutatni. Mert nyugaton ezt ugyanígy csinálták evel a nyelvi modellekkel, meg itthon is, hogy nagyon sok ember dolgozott eve, betanították, sok pénzt költöttek rá, és akkor most működik elég jól. És enélkül nem megy. Tehát mi hiába látjuk ezt a végeredményt, ezt most nem úgy kell nézni, hogy ja, itt van, és akkor milyen jó, hogy ő tudja. Hát hogy jutottak el oda, hogy ezt tudja? Rengeteg munkával, rengeteg pénzzel. Megnéztük nemzetközileg, a népdalokra nézve csak ilyen kísérletek vannak, és azok is valami fix anyagra, ami ő náluk van. Tehát a mi anyagunkra azt nem lehetne egy az egybe ráhúzni.
Tehát akkor van még remény, hogy az emberi munkára is szükség lesz a jövőben.
Hát szükség van, mert mondjuk akár a betanítására is, tehát mi szeretnénk használni ilyet, ha kapnánk ilyen eszközt, de ez sok pénzbe kerül, mint mondtam, és inkább én arra használnám, hogy bizonyos részfeladatokat, mert hogy nagyon gyorsan tudja végezni az összevetést, az összeszedését a dolgoknak, és össze tud hasonlítani dolgokat, mert ő valójában számsorokat hasonlít össze, de a népdaloknál ez, ahogy ma az előadásban is mutattam, a hangszerezenével bonyolultabb. Mert egy egyszerű népdalt, ahogyan énekelnek, mikor a hangszerezenésebből csinál egy verbumdalamot, akkor az olyan bonyolult körülírásokkal van körberakva, hogy abból, hogy felismerni, hogy emögött egy népdal van, azt nem nagyon tudja anélkül, hogy ezt megtanítsuk, és ennek azért bonyolult strukturális szerkezet van, amit meg kell ő neki tanulni. Ha ezt megtanulta 100 esetben, akkor a 101-et már magától tudná csinálni.
Még csak egy rövid kérdés. Tehát ezek a népdalok, ezek a folklór gyűjtések csak magyar nyelven vannak, vagy mondjuk van például cigány nyelven is?
Hát nálunk az adatbázisban minden van, tehát mindenféle etnikum, ami a gyűjtésekből bekerült. Ugye Kalos nagyon jól tudott cigányul, gyűjtött cigányfolklort is, nekem is vannak ilyen felvételeim. Tehát ha nyelvi oldalról nézzük, hát itt van ruszinna felvételek, vannak cigány nyelvből, többféle nyelvjárás van. Román, nagyon nagy mennyiségű román anyag van az adatbázisban, szlovák, szerb anyag, német anyag, sváb, szász. Tehát ami itt a környékünkön van, azok igen, meg még egy kicsit azon túl is.
Hát akkor most biztassuk arra a kedves hallgatókat és az érdeklődőket, hogy kutakodjanak a folkloradatbázis.hu oldalon.
Így van, és ott az infokukac folkloradatbázis.hu lehet észrevételeket tenni, lehet kérdezni, lehet hozzászólni, úgyhogy szívesen vesszük ezeket a dolgokat.
Köszönöm szépen, és gratulálok az előadáshoz, és ehhez a hasznos és nagyon értékes adatbázishoz is.
Én is köszönöm szépen.